Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a déli sark felett decemberben. Fehér Anna Magda összeállítása.
A kialakult ózonlyuk nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres, közölte a Német űrkutató központ. Az ózonjuknak azonban nem csak a nagysága megdöbbentő, az adatgyűjtés 41 éves történetében, az évnek ebben a szakában soha nem volt ekkora a kiterjedése, hangsúlyozta az Inforádiónak nyilatkozó légkörfizikus Tóth Zoltán, a HION kutatófejlesztő és innovációs Kft. Kutatómérnöke.
Bár valóban nagyon nagy a terület, de ami igazán most megdöbbentő és újszerű az az, hogy ebben az időszakban, tehát így december eleje közepén nem az, hogy ekkora nem szokott lenni, mint most, hogy gyakorlatilag a teljes Antarktisz még befedi, hanem ebben az időszakban már el szokott tűnni. Ugye az ózonlyuk az egy időszakos jelenség, azok a fizikai körülmények, amiknek a következményeképpen létrejön, azok egy másfél hónapig állnak fenn.
Az Antarktiszon most kezdődik a nyár, az ózonlyuk pedig szeptemberben, októberben, az ottani tavasz idején szokott kialakulni, és november közepére be is zárul. Tóth Zoltán elmondta, hogy az ózonlyuk az emberi tényezők és a légkörfizikai folyamatok együttjátszásaként alakul ki. A déli sark felett télen egy stabil légörvény keletkezik, nem cserélődik a levegő a mérsékelt övi területek és a sarkvidék között, ezért képes extrém hideg kialakulni. A mínusz 75-80 Celsius fok roncsolja az ózonréteget. Ez azonban még nem annyira roncsoló hatású, hogy kialakuljon az ózonlyuk. Azonban a déli sarkon tavasszal, amikor először kel fel a nap, a téli teljes sötétség után az UV-sugárzás bontani kezdi a freongázokat, amelyeket az emberi tevékenység juttatott a légkörbe. Az így felszabaduló klór erősen roncsolja az ózonréteget. A két hatás, az örvény miatti nagy hideg és a freon okozta kémiai reakciók időlegesen, tavasszal kiukasztják az ózonréteget. Idén azonban a szokottnál tartósabbnak bizonyult a déli sarkköri örvény, magyarázta a minden eddiginél nagyobb ózonlyuk kialakulását Tóth Zoltán.
Az a furcsa dolog történt, hogy ez az örvény, ez nem oszlott fel. Elég jól behatárolható időszak az, november második fele kb. Durván, amikor ez szépen az elkezd gyengülni. De most ez nem történt meg. A másik jelenség meg ugye erősödik, hiszen ugye azzal, hogy tavaszodik, egyre magasabb lesz a napsugarak beesési szöge, tehát erősödik az UV-sugárzás intenzitása, egyre jobban roncsolja az ozont. Ez most egy szokatlanul durva jelenség lett.
A sarkvidéki területek és a mérsékelt szélességi körök közötti túl gyenge légkörhullámokat a csendes óceán különösen hideg felszíne okozhatta a német kutatók szerint. A szokatlanul nagy és sokáig fennálló ózonlyukról Tóth Zoltán úgy nyilatkozott, hogy globális problémákat nem okozhat az emberiségnek, bár lehetnek olyan mérsékelt övi területek, például Dél-Argentína és Dél-Chile, amelyek az ózonréteg elvékonyodása miatt kitettebbek lehetnek a sugárzásnak.
Sigma, a holnap világa.
A 2015-ös év után az idei november volt globálisan a legmelegebb a mérések kezdete óta, állapította meg az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutató Hivatal. A 2020-at értékelő előzetes éghajlati jelentés szerint pedig a legmelegebb három év között lesz az idei. Fehér Anna Magda kérdezte Lakatos Mónikát, az Országos Meteorológiai Intézet éghajlatkutatóját.
Az idei november a második legmelegebb volt a kiterjedt mérések kezdete óta. Földi átlagban értendő ez, tehát ebben a tengervíz hőmérséklete és a föld felszín fölött két méteres magasságban mért hőmérsékleti átlag értendő bele. Az eddigi rekordot a 2015-ös november tartotta. Ez a jelentés egyébként a 20. század átlagához viszonyít, tehát ez szerint az idei november közel 1 Celsius fokkal meghaladta a 20. század átlagos novemberi értékét. A 2015-ös rekordmereg novembernél pedig pusztán 4%-kal magasabb. Nagyon közeliek már ezek a rekordmagas értékek. A 44. olyan novemberről van szó, ami egymás után a 20. század átlagánál melegebb. A világ számos régiójában rekordmagas hőmérsékleteket mértek, szinte minden kontinensnek voltak kisebb, nagyobb területei, ahol nagyon meleg volt az idei november, de nem csak a kontinenseken, hanem egyes óceáni térségekben is nagyon magas hőmérsékleti viszonyok voltak tapasztalhatók, de az Antarktisz nyugati területe is nagyon meleg volt az idén. Novemberben ez azért is nagyon fontos, mert a Föld éghajlati rendszere nagyon érzékeny a jégsapkák állapotára, tehát az Antarktisz térségében 3 Celsius fokkal volt melegebb idén novemberben, mint a szokásos érték. Ezzel egy időben az északi sarki jégborítás is szinte rekord közeli volt, tehát a második legkisebb novemberi kiterjedés volt tapasztalható 2016 után. Ha csak az őszt tekintjük, tehát a 3 hónapot együtt, akkor az északi féltekén a második legmelegebb ősz volt, Európában pedig a 3. legmelegebb. Hogy egy kicsit hazai eredményeket is becsatoljak, Magyarországban az ősz az átlagosnál csak kissé volt melegebb.
Így évvégéhez közeledve vannak-e már arról adatok, hogy globálisan 2020-ban milyen időjárási folyamatok zajlottak le, tehát milyen anomáliák voltak világszerte, milyen rekordok, illetve mennyire volt meleg ez az idei év?
A Meteorológiai Világszervezet rendszeresen kibocsát előzetes éghajlati értékelőket november táján. Ez eddig mindig egy éghajlatváltozási világkonferenciához volt köthető. Idén ez sajnos elmaradt. Az Glasgow-ban rendezték volna, de a járványhelyzet miatt jövőre tartják csak meg. Tehát nem véletlenül pozícionálja a Meteorológiai Világszervezet erre az időszakra a jelentéseit. Tehát ennek mindig van egy olyan üzenete, hogy a döntéshozók figyelmét fel akarja hívni az éghajlati állapotra. Ez szerint az értékelő szerint a 2020-as év benne lesz a 3 legmelegebb évbe, a kiterjedt mérések kezdete óta, és az elmúlt 6 év pedig a legmelegebb 6 év a mérések szerint. Számos üzenete van ennek a jelentésnek, tehát a lényeg, hogy a fő üvegházhatású gázok, így a szén-dioxid, a metán és a nitrogén-dioxid koncentrációja 2019-ben és 2020-ban is tovább nőtt. És annak ellenére, hogy La Niña viszonyok voltak jellemzőek, ez azt jelenti, hogy a Csendes óceán keleti medencéjének trópusi területein elég nagy régiókban a szokásosnál inkább hűvösebb volt a tengervíz, tehát ennek ellenére a legmelegebb évek között fog szerepelni a 2020-as év. A tengerszint emelkedés ugyan nem döntött rekordot, hasonló volt a 2019-eshez, de mindkét év összhangban van a hosszú távú trenddel. Az óceánok területének több mint 80%-án legalább egy tengeri hőhullám tapasztalható volt. Nagyon nagy problémát jelent, ugyanis ez azt jelzi, hogy az üvegházhatású gázok okozta hőtöblet melegíti az óceánokat.
És éppen emiatt a jégsapkák olvadása milyen ütemű volt az idén? Itt milyen előrejelzések vannak?
Az északi sarkvidéken 2020-ban az éves minimális tengeri jégkiterjedés a második legalacsonyabb volt, és rekordalacsony volt a jégkiterjedés júliusban és októberben is. Talán emlékeznek még a hallgatók, hogy későn kezdett el befagyni a jeges tenger. Folytatódott a grönlandi jégvesztés is, összesen körülbelül 152 gigatonna olvadt el 2019. szeptemberre és 2020. augusztusa között. Ezzel együtt számos heves esemény fordult elő. Kiterjedt áradások sújtották Afrikát, Észak-Ázsia nagy részét 2020-ban. Az észak-atlanti hurrikán szezonban rekordszámú vihart jegyeztek fel. Erős aszály sújtotta Dél-Amerika belső területeinek számos részét 2020-ban. Paraguayban és Brazília nyugati határvidéken jelentkeztek nagyon komoly aszálykárok. A becsült mezőgazdasági veszteségek közel 3 milliárd USA dollárt tettek ki. Fontos azt is kiemelni, hogy ezek a szélsőséges éghajlati és időjárási események jelentős népességmozgást váltottak ki. Különösen súlyosan érintették az elvándorolt, kiszolgáltatott embereket, főként a Csendes óceáni térségben és Közép-Amerikában.
Szigma, a holnap világa.
Junior Prima díjjal jutalmazták Józsa Viktort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem energetikai gépek és rendszerek tanszékének kutatóját, gépészeti és tüzeléstechnikai kutatásaiért.
Az emberiség által felhasznált energia jelenleg több mint 80%-a a tüzeléshez kötődik, tehát alapvetően onnan indulunk, hogy például erőművekben megtermeljük azt a energiát, amit utána villamos energiával alakítva jutunk például az elektromos áramhoz, ugyanígy a szárazföldi közlekedésen túl a légi közlekedésben is tüzelőberendezések dominálnak. Ha valaki otthon gázzal fűt vagy fával fűt, akkor ez mind gyakorlatilag a tüzelés technikához köthető, és hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ha valaki például otthon rosszul tüzel, és olyan anyagokat dobál a kályhára, ami rosszul éghető, akkor ez igen környezetszennyező tud lenni, környezetében nem igazán lehet meglenni. Nyilvánvalóan, hogyha mindenki ezt csinálná, akkor tüdő problémákkal küzdenénk, és nagyon nehéz lenne létezni a világunkban. Itt ezért rengeteg szabályzás próbál ennek gátat letni, és sarkalni a tüzeléstechnikusokat arra, hogy egyre jobb, fejlettebb rendszereket alkossanak, és ez nem csak a szárazföldön, hanem nagyobb magasságban is érvényes, ugyanis repülőgépek, amilyen magasságba haladnak, ott a keletkező károsanyagok, például ózonbontó potenciállal is rendelkeznek, tehát mindenképpen fontos, hogy ezeket a káros kibocsátásokat vessük vissza, és a tüzelőanyagok, hogyha most szénhidrogénekről beszélünk, nem feltétlen fosszilis eredetű, tehát lehet ez megújuló biomassa, akármilyen eredetű, akkor ezek lehetőség szerint széndioxiddá és vízzé alakuljanak át az égés során.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de mi ne legyen a füstgázban?
Alapvetően a legfontosabb károsanyag, aminek a minimalizálására fókuszálnak most a kutatók, ez a nitrogénoxidok, tehát itt a nitrogénmonoxid és nitrogéndioxid elsősorban. Ezek azok a vegyületek, amelyek nagyobb koncentrációban tüdőproblémákhoz vezetnek, és nagy magasságban pedig az ózonbontás segítik elő. Ez alapvetően olyan 1300 Celsius foktól kezd el létrejönni a tüzelőberendezésekben, hogyha az oxidálószer az levegő, ugyanis ez, mint tudjuk, 78% körüli arányban nitrogén tartalmaz, és ahogy megyünk fölfelé 50 fokokat, ez a koncentráció nagyjából duplázódik. Tehát nagyon fontos az a fejlesztések során, hogy a nitrogénoxid koncentrációjának mérséklése érdekében próbáljuk minél homogénebbé tenni magát az égési folyamatot. Ugyanis, hogyha vannak lokálisan magasabb hőmérsékletű zónák, régiók, akkor ezek nagyon-nagyon meg tudják dobni ezt a nitrogénoxid kibocsátást, ami egyébként savas esőkhez is vezethet, tehát egyértelmű, hogy ez környezetre káros.
Nagyon különleges eszközöket használnak a vizsgálatokhoz. Mi az a spektrofotometria?
A spektrofotométer a lánynak a fényét alakítja át esetünkben hullámhoz szerint felbontva egy olyan adatsorra, amiből meg tudjuk állapítani, hogy különböző tartományokban, amelyek adott esetben az emberi szem észlelési határain túlmutatnak, tehát az ultraibolya, illetve az infravörös tartományokban milyen emissziós csúcsokat találunk. Ez a megoldás segít abban, hogy meg tudjunk valósítani online szabályzást. Jelenleg viszonylag kevés tüzelőberendezést tartalmaz még online szabályzás, de hogy változtatható terhelésnek kell megfelelni. Ez nagyon komoly kihívás manapság, főként erőművekben, amikor a szélturbinák, illetve a napelemek száma folyamatosan növekszik. Nyilvánvalóan akkor a hőerőművekkel szükséges egy ilyen ingadozó üzemállapotot lekövetni. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, a terhelést változtatnunk kell, és ahhoz, hogy a terhelés változtatás ne járjon nagy károsanyag kibocsátással, online nekünk monitoroznunk kell folyamatosan a tüzelésnek a jellemzőit, és ennek az online monitorozásnak egy eszköze lehet a spektrofotométer, amely segít abban, hogy gyakorlatilag a lángból fénysebességgel érkező információ eljusson a kezelőszervhez, és azonnal be tudjon avatkozni, hogy a károsanyag kibocsátást alacsonyan tudjuk tartani, és optimális körülmények között tudjunk végig maradni, úgyhogy az üzem folyamatosan változik.
A gyakorlatban mit mutat meg ez a kép? Mondjuk a hegesztőpisztolynál tudjuk, hogy ha milyen színű a láng, akkor éppen oxigéndús-e a keverék. Ugyanezt kell figyelnünk itt is?
Itt alapvetően az egyik kritikus paraméter az a levegő tüzelőanyag arány, tehát hogy az ideális égést feltételezve tudjuk, hogy mennyi oxigénre van szükségünk, illetve ezáltal mennyi levegőre van szükségünk. Ha egy picit több levegőt juttatunk be, akkor általában a tüzelőanyag teljesen elég. Manapság ilyen tüzelőberendezések vannak üzemben, amelyek ezt tudják, és itt fontos az, hogy ha megyünk fölfelé ezzel az arányjal, tehát egyre több és több levegőt juttatunk be, akkor általában a károsanyag kibocsátása annál jobban esik visszafelé. Viszont van egy gyújthatósági határ, tehát nem minden kondenzációban gyújtható egy tüzelőanyag levegő keverék, hogyha túl sok a levegő, akkor egyszerűen a szikra után elhal a folyamat, tehát nem lesz önfenntartó az égés. Viszont modern tüzelőberendezéseknek, amennyiben a sugárzó hő az éppen nem cél, akkor a fejlesztés iránya az az, hogy próbáljunk a minél szegényebb keverék felé haladni, tehát minél inkább oxigénben dús legyen maga az a keverék, ami ég, de még maradjunk a stabil éghetőség határán, ekkor lehet a legalacsonyabb nitrogénoxid kibocsátást elérni. És ahhoz, hogy ezen a határon, de még pont a biztonságos oldalán tudjunk maradni, ehhez van szükségünk különböző ilyen online diagnosztikai eszközökre, hogyha észleljük, hogy esetleg kicsúsznak kezünkből a folyamat, akkor mi hamarabb be tudjunk avatkozni, és stabilan tudjuk tartani az égést.
Nem csak az égés színképét figyelik, de a hangját is. Mi az a lángakusztika?
Az égésnek önállóan nincsen semmilyen zaja. Ezt egyébként a hétköznapi élethez is nagyon jól lehet kötni, tehát amikor az áramlás szép sima, úgynevezett lamináris, akkor a lángnak az aját azt minimálisan halljuk, amikor egy gáztűz helyett begyújtunk a kisebb teljesítményfokozaton, a lángnak semmi zaja nincsen. Ahogy elkezdjük növelni a teljesítményt, akkor így az áramlás átcsap úgynevezett turbulensbe, tehát egy gomolygó áramlás alakul ki, és az áramlás, illetve a hőfelszabadulás interakciójának az az eredménye, hogy zajkibocsátást hallunk. Hogyha itt most ezt felskálázunk és nagyobb léptékekben gondolkodunk, akkor egyértelmű, hogy a berendezés kialakítása az, ami kihatással van arra, hogy a lángunknak éppen milyen zaja van, milyen frekvencia tartományban bocsát leginkább akusztikai zaj. Ennek a detektálása segítségével szintén a szabályzást tudjuk megvalósítani, illetve szabályzási algoritmusokat tudunk alkalmazni, hogy stabilan tudjuk a tüzelést tartani, és tényleg a biztonságos tartományban maradjunk belül. Ugye ez végül is hasonlít a spektrofotométerhez olyan szempontból, hogy ott a fényjel a fénysebességgel terjed, az akusztikai zaj az hangsebességgel terjed. Igazából mind a két eljárás alkalmas arra, hogy online vezérléseket tudjunk tervezni a különböző tüzelőberendezéseinkhez. A kettő kapcsolatából, hogyha a hőfelszabadulást és az akusztikai fluktuációkat összekötjük, akkor viszont tudunk egy ilyen érdekes vizsgálatot is végezni, hogy megállapíthatjuk, hogy a hőfelszabadulás és a nyomás ingadozás mennyire van fázisban. Hogyha ezek fázisban vannak, tehát egyszerre történnek, akkor egy ilyen úgynevezett pozitív visszacsatolás, tehát egy ilyen saját magát gerjesztő állapot alakulhat ki, és hogyha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag pillanatokon belül néhány másodpercen belül a tüzelőberendezés akár fel is robbanhat, nyilvánvalóan ezt el kell kerülnünk. Tehát így nem csak arról van szó, hogy az akusztikai és az optikai jelet tudjuk mind a kettőt szabályzásra használni, hanem a kettőt egyszerre is van értelme, hogy a maximális biztonságot érjük el.
Mit hoz a jövő?
Ez egy elég érdekes kérdés, gyakran felmerül, hogy akkor mi lesz a jövő tüzelőanyaga, merre tovább. Az Európai Unión belül a hidrogén tüzelés felé kacsingatnak, azonban a hidrogénnel szemben több probléma is van. Az egyik az az, hogy egy köbméter csepp folyós hidrogénnek a tömege az mindössze 71-2 gram, tehát gyakorlatilag hatalmas tartályokra van szükség, hogy ezeket tároljuk, tehát így például egy interkontinentális repülőjáratnál egyértelmű, hogy tisztán a hidrogén üzem jelenleg nem opció, ugyanis hatalmas hidrogén tartályokat kéne magával vinni a repülőgépnek, ami egyébként különböző áramlási eredetű veszteségeket is jelentene, ugyanis mintha plusz még egy géptörzset kéne állítani, legyőzni a súrlódás erejét, ami hat a falon, úgyhogy ez jelenleg kevéssé gazdaságos. Másik probléma a hidrogénnel, hogy maga a láng az intelen, tehát az emberi szem nem látja, tovább a cseppfolyósításhoz speciális technológiák szükségesek, hatalmas nyomás, illetve alacsony hőmérsékletek, úgyhogy egy érdekes kérdés, hogy ez a technológia hova fogja magát kiforni. Vannak tüzelőanyagcellás megoldások, amelyek már utat törtek maguknak, de ahhoz, hogy ennek az infrastruktúrája kialakuljon, és a mindennapi közlekedésünk során ilyen gépeket használjunk, erre még várhatóan évtizedeket kell várni. Várhatóan ez is ugyanúgy fog történni, mint ahogy az elektromos autók betörtek első körben a városi közlekedés megcélozva, miatt itt is valószínűleg inkább regionális járatokkal fogunk találkozni, melyek hidrogénnel üzemelnek. A hidrogénnel tüzeléstechnikailag a probléma az az, hogy a lángterjedési sebessége mintegy ötszöröse a szénhidrogénekének, és ez azt jelenti, hogy ha a jelenlegi gázturbinákba, tüzelőberendezésekbe bevezetjük, akkor azok egyszerűen elégnek. Részben a magas lánghőmérséklet miatt, részben pedig a nagy lángterjedési sebesség miatt, tehát alapvetően, hogyha hidrogén felé szeretnénk nyitni, akkor át kell tervezni a jelenlegi berendezéseinket, ezt mindenféleképpen az elkövetkezendő 1-2 évtizedben meg kell tenni, úgyhogy ez egy következő kutatási irány. Egy másik lehetőség pedig, hogy nyitunk a mindenféle lakossági hulladékok felé, illetve az ezekből származtatható tüzelőanyagok felé, mint például használt sütőolajnak az alkalmazása és tüzelőanyaggá való átalakítása. Ennek mintegy körülbelül 1%-át gyűjtik vissza sajnos Magyarországon, visszagyűjtési rendszerünk sem túl hatékony. Azonban ez a mennyiség, ami rendelkezésre áll, nyilvánvalóan kevés ahhoz, hogy a teljes ország például használt sütőolaj alapon közlekedjen, azonban egy fontos lépés ahhoz, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól elrugaszkodjunk, és zöldebb üzemet tudjunk megvalósítani a közlekedésben is.
Itt nem okozna problémát a füstgáz összetétel?
Alapvetően az az érdekesség, hogy ha 1000 Kelvin fölött vagyunk a tüzeléstechnikában, akkor a tüzelőanyagnak az eredete az szinte mindegy. Ezzel azt akarom mondani, hogy a belső égési motorokban, amelyek jelenleg az autókban működnek, elég magas hőmérséklet alakult ki, már pedig a gyártók így tervezték a motorokat, akkor teljesen mindegy, hogy bioüzemanyag származékokat vagy fosszilis tüzelőanyagot égetünk el. Nyilvánvalóan hasonló szabályok lesznek érvényben, tehát a lánghőmérsékletet próbáljuk minimalizálni, a tüzelést homogénné tenni, és így megfelelően alacsony károsanyag kibocsátást tudunk elérni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.